műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A múlt héten számos új szabályozással elkezdődött az iskolai tanév. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a legnagyobb visszhangot a büntető szobák és az okostelefonok használatának korlátozása váltotta ki. Viszont felmerül a kérdés, hogy egyrészt, aki nem tud viselkedni a tanórán, azzal szemben milyen elvárások vannak a büntető szobában, másrészt mennyivel tudja növelni a figyelmet az, hogy esetlegesen a diákoknál nincs ott a telefonjuk. Ezzel együtt a kutatások is alátámasztják azt, hogy a fiatalok figyelmét nagy mértékben el tudja vonni a telefon, viszont ennek tükrében továbbra is kérdéses, hogy nincsenek más tényezők, amelyek bizonyos értelemben érdekesebbek lehetnek az oktatásnál, a tanóránál. Témánk okostelefon korlátozás és a fiatalok tartalomfogyasztási szokásai. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. A stúdióban itt ül mellette Mince Gáspár ifjúsági tréner, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Szia Gáspár, köszöntelek a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Köszönöm a meghívást és köszöntöm én is a hallgatókat.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy okostelefon használat, pontosabban annak a korlátozása az iskolákban. Visszagondolva a diák éveidre, mennyire, milyen mértékben használják a diákok ezen eszközöket a tanórák ideje alatt? Be kell valljam, hogy a mi időnkben, amikor bejöttek az okostelefonok, ekkor volt az a bizonyos nagy boom, akkor sokan éltek a lehetőséggel, hogy a pad alatt játszanak ezeken az eszközökön, akkor még nem volt ennyire előre haladott állapotban a közösségi média. De egy pár évvel utánunk, te hogyan látod, ti mire használtátok?
Hát ez nálunk is egyébként ugyanígy volt, tehát ugyanúgy használták a diákok a telefonokat a tanóra közben, nem volt ez egyáltalán ritka jelenség. Tudom jól, hogy ez jelenleg talán még nagyobb mértéket öltött, és tény és való, hogy ez egy olyan probléma lehet, és szándékosan fogalmazom így, hogy probléma lehet, mert nem feltétlen az. Probléma lehet, amit kezelni kell. Tehát, hogyha az okostelefonok használata, még a bevezetőben meg is fogalmaztat, hogy sok esetben érdekesebbé válhat, mint a tanóra, akkor nyilvánvalóan ez elvonja a figyelmet, nem tudnak a diákok odafigyelni, és ez teljesen létező jelenség volt a mi időnkben is. Nem feltétlen jelentette azt, hogyha valakinek a kezében okostelefon volt, hogy ő rossz diák volt, vagy nem figyelt oda órán. Én személy szerint magamat egy viszonylag figyelmes és jobbacska diáknak tartom, vagy tartottam, és részemről is előfordult az, hogy már pedig elküldtem egy üzenetet valakinek, vagy ha éppen nekem érkezett be üzenetem, akkor azt elolvastam. Nem feltétlen gondolom azt, hogy ez hátráltatott. Itt akkor van a baj, hogyha az okostelefon érdekesebbé válik hosszabb időre, és akkor ugye teljesen elveszi a figyelmet.
És hogyha ez megtörténik, akkor mennyire tudja elvonni a diák figyelmét, vagy teljesen ki tudja szippantani az órából, és áthelyezni egy alternatív, egy digitális térbe, valóságba?
Ki tudja zökkenteni a diákot teljesen, ez biztos, tehát különösen akkor, hogyha a diákok játszanak ezen az eszközön, szerintem ez egyébként talán jellemzőbb a fiatalabbakra, például az 5-8 osztályban én úgy tudom és úgy képzelem, hogy ez különösen gyakori jelenség, hogy a diákok játszanak a tanórán, és akkor nyilván ugye, amikor éppen valami akció történik a telefonon, akkor az mindenképpen sokkal érdekesebb lesz, mint a tanárnak a tananyaga, amit ugye próbál leadni. Viszont még egyszer mondom, ez nem egy egyértelmű dolog, tehát egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy ha például okos telefon van a diáknak az asztalán, vagy éppen a kezében, az egyből azt jelenti, hogy ő teljesen más világon jár, és semmi köze nincsen az órához.
Mennyire értesz egyet akkor elsősorban a romániai korlátozással, azzal, hogy a diákok órákon nem használhatják az okostelefont? Teszem hozzá, azért ez már régebb így volt, hogy nem volt szabad használni, csak erre volt egy belső rendszabályzat, most pedig van egy felső, egy minisztérium, egy kormány által megírt szabályozás.
Pontosan, tehát itt ezt figyelembe kell venni, hogy az okostelefon használat az eddig is egy opcionális tanár által meghatározott lehetőség volt a diákok számára. Én nem értek egyet önmagában azzal a döntéssel, hogy ezt az okos eszköz teljes mértékben kizárjuk a tanóráról. Hallottam olyat is, hogy olyan legyen, hogy be se lehessen vinni, vagy az óra elején ugye lerakni. Emlékszem, a mi időnkben is volt ilyen, hogy felszereltek még egy kis polcot is az iskolában, hogy lerakjuk a telefonjainkat. Nyilvánvalóan mi nem szívesen éltünk ezzel a lehetőséggel, amíg nem szóltak ránk, addig merem állítani, hogy senki nem akart önszántából kisétálni és lerakni a telefonját, viszont én úgy érzem, hogy ez nem is feltétlen jelent megoldást a problémára. Tehát ez inkább egy ilyen tüneti kezelés, mert most bármennyire is extrém lehet ezt kimondanom, úgy érzem, hogy most már részben, ugye iskolai tanár nem vagyok, az biztos, de részben tapasztaltam mindkét oldalról, tehát szoktam előadásokat tartani fiatalokkal, és én merem azt állítani, hogy ha a diák telefonozik, vagy nem figyel oda, akkor az részben azt jelenti, hogy a diák nem elég figyelmes, és fegyelmezetlen. Viszont az azt is jelenti, hogy az előadás a tanóra az nem elég izgalmas. És ezzel szembe kell nézni, illetve hát ugye megszűnt, hogyha teljesen kizárjuk az okostelefonokat, akkor egy nagyon jó és nagyon, mondjam azt, hogy generációkat áthidaló lehetőséget zárunk ki, attól zárkózunk el, mert hogy az okostelefon az használható pozitív eredményesen is, igen.
Tehát a romániai szabályozás az azt mondja ki, hogy a diákok bevihetik az okostelefont, a tanár kérheti, hogy helyezzék ki, vagy helyezzék be egy szekrénybe, ahonnan óra végén visszakapják, amennyiben pedig a diákoknál ott marad a telefon, mert nincs meg az infrastruktúra, nincs telefontároló, nincs szekrény, a tanár nem akarja az egész katedrát beborítani okostelefonokkal, és az oktató elkapja a diákot, hogy engedély nélkül használja az okostelefonját, akkor elveszi tőle, elviszi az igazgatóhoz, hogyha a diák 18 év fölötti, akkor a nap végén visszakapja, a 18 év alatti, akkor a szülőkkel utána menjen. Mondjuk ez rengeteg kérdést felvet, hogyha a diák ingázik, hogyha a diák bent lakásban lakik, és még hosszan lehetne sorolni, hogyha a szülők külföldön laknak, és tényleg N plusz egy opció van ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor van arra lehetőség Romániában, hogy a diákok a tanár kérésére használják az okostelefont edukatív célokra, vagy a tanár kérésére. Viszont ott van a magyarországi példa, ahol be sem vihetik a telefont az iskolába, illetve beviszik, és a kapuszobánál leadják, és vannak ilyen dobozok, amik mondjuk itt több tízezer eurót érnek, mikor 30 diák belerakja az akár 1000 eurós telefonját, akkor a tanár vagy a kapus éppen 30 ezer eurót vissza a kezében.
Abszolút, tehát itt kiemeltette azt a nagyon fontos kérdést, hogy hiába dobálózunk megoldási ötletekkel, lehetőségekkel egész addig, amíg nem vagyunk hajlandóak végig gondolni azt, hogy mennyire kivitelezhetőek ezek az ötletek. Tehát igenis a kivitelezhetőség az egy olyan dolog, amit figyelembe kell venni, és ez, amit elmondtál, hogy ugye, hogyha a szülők elátvegye a diáknak a telefonját a nap végén, akkor az mennyire kivitelezhető, vagy mennyire helyes. Ugyanúgy Magyarországon ugye ez amit említettél, hogy összegyűjtjük a telefonokat, és akkor mondjuk két embernek ugyanolyan színű telefonja van, és történetesen ugyanaz a telefontok van rajta, és akkor összecserélik. Na ilyenkor akkor mi van? Megrongálódik időközben a telefon, vagy azért, mert nem tárolták helyesen az iskolába, vagy ki tudja miért, de hogy akkor ki a hibás, és a többi. Tehát nem jelent ez véleményem szerint megoldást, és úgy gondolom, még egyszer mondom, hogy ez egy tüneti gyógyítás. Tehát a diák azáltal, hogy ilyen tiltással néz szembe, nem tanulja meg azt, hogy érte van, ő magának tanul, és hogy a tanórára elméletileg azért megy el, hogy ő több legyen, és aztán majd ugye az életben jobban tudjon érvényesülni, hanem elvették a telefonom, mit kezdjek magammal. Ha a diákot nem érdekli, akkor talál más megoldást. Tehát ugye a régi idők, régi időkben, hát már az én időmben is volt olyan, hogy valaki rajzolt, vagy olvasott órán, és lehet, hogy nagyon jó szép irodalmi könyveket olvasott, de hát nyilván akkor sem odafigyelt.
De lehet malmozni is.
Vagy lehet malmozni, abszolút. Tehát én nem érzem úgy, hogy ez megoldás. És nem azt is szeretném tisztába tenni, hogy nem élek ilyen álomvilágba, hogy azt mondanám, hogy minden diákkal meg lehet azt beszélni és megértetni, hogy már pedig neked jó, ha odafigyelsz, és akkor te oda fogsz figyelni. Én ezt értem. De én mégis úgy gondolom, még egyszer mondom figyelembe véve azt, hogy én is foglalkozom előadásokkal, és fiataloknak tartok előadást, iskolásoknak érdekesebbé kell tenni a tanórát. Nem feltétlen a tanár számlájára írom ezt fel, mert tudjuk nagyon jól, tehát azt nem kell senkinek mondani, és nem is az a témánk, hogy a tanterv az mennyire elavult, és a többi. Meg van kötve a tanárok keze, de úgy gondolom, hogy ezt másképp kell orvosolni.
Itt az érdekesebbé tenni a tanórát, és erre van egy nagyon jó történetem, amit nem én találok ki, ugyanis a nyár végén ott voltam egy fesztiválon itt Erdélyben, ahol összegyűlt néhány előadó is, volt egy ilyen panelbeszélgetés, ami pont az okostelefonok és az iskola viszonyát tárgyalta. Az előadók közül volt, aki mérsékelten volt, aki nagyon hangosan állította azt, hogy az okostelefon az ördögtől való, és hogy milyen negatív következményei lehetnek annak, hogy a diákok ezt használják, vagy fiatalkorban elkezdenek különböző képernyőket nézni a gyermekek, és való igaz, ennek nagyon súlyos negatív következményei lehetnek, tehát én nem is ezzel akarok szembe menni. Ami viszont érdekes volt, hogy az előadás végén a kérdések résznél felállt egy tanárnő, aki azt mondta, hogy Bécsben volt kint egy Erasmus projekttel, és ott a diákok, tanárként volt kint, a diákok csak akkor vették elő a telefont, amikor a bécsi tanár kollega azt mondta, hogy akkor vegyék elő a telefont, és írjanak egy SMS-t a szülőknek, hogy holnap 5 órától szülőértekezlet, ez volt szó szerint a példa. És ez a tanárnő azt is hozzátette, hogy Bécsben nem sokkal izgalmasabbak az órák, mint Erdélyben. Ennek fényében akkor miért működhet egy ilyen rendszer Bécsben, és miért nem működhet Erdélyben, Székelyföldön?
Én erre a kérdésre személyes elképzelés alapján persze megpróbálok válaszolni, nyilvánvalóan nem tudhatom, viszont úgy képzelem el, hogy ennek egyrészt van egy háttere, egy kultúrája, nem is tudom, hogy mi a megfelelő szó, ahol a tanár és a diák nem ellenségként van talán beállítva. Tehát például itt Romániában szerintem nagyon érződik, sőt, szinte mondom azt, hogy ugye a három fő fél, aki részt vesz ebben az egészben, tehát tanár, diák és szülő, aki gyakran ugye kimarad az egyenletből, szinte mintha egymás ellen dolgoznának sok esetben, és ezt mondom úgy, hogy amíg iskolás voltam 12-ben, ugye diákképviselő voltam, és nekem az volt a tapasztalatom, ez is lehet, hogy olyan dolog, amin meglepődnének az emberek, de sok esetben a szülő megnehezítette ezt az egész folyamatot. Mire gondolok? Hogyha úgy van elindítva otthonról a gyermek, hogy neki megvan ugye a legfrissebb, legújabb telefon mindig, a leg mit tudom én, modernebb készülékek, minden, mert hogy az attól ő menő lesz, és sok esetben ugye ez van, hogy jól kell elhelyezkedjen az iskolán belüli társadalmi hierarchián, ahol sokszor ugye ezek a sajnos ezek a meghatározó tényezők. Ugye bemegy az iskolába, akkor ő örül is a telefonjának, és nyilván ezt meg is kell mutatni, akkor az őt jobban leköti, akár óra közben is, és ugye akkor, hogyha tehát használja ugye egyfolytában a telefonját, és akkor a szülő azt mondja neki, hogyha elveszik tőle a telefont az iskola közben, hogy hát na ő, a tanár milyen ilyen-olyan, hogy ő elvette a gyereknek a telefonját. Tehát, hogy illetve hát persze a diákban benne van az, hogy a tanár az most jaj, el akarja venni az én szórakozásomat, és ennyi-bennyi. Ez főleg kicsiknél persze nem meglepő, hogy megvan ez az ilyen ellenségeskedés egymás között. A tanár az jó esetben úgy tekint a diákjára, hogy milyen jó, hogy vannak hallgató fülek, és ő megoszthatja a tudását. Tény és való, hogyha van egy diák, aki rendszeres szabályszegő, akkor az kellemetlenséget okozhat, mert újra és újra nem lehet szépen beszélgetni a diákkal, vagy szépen megkérni, hogy végre figyeljen oda. De hogy akkor mindegyik fél ugye sok esetben szövetséget köt egy másikkal, és a harmadik ellen. Tehát, hogy egyébként ilyen is van, hogy mondjuk a gyermek a tanárral összebarátkozik, és akkor mesél az otthoni dolgokról, hogy mi az, ami nem megy jól, és akkor nem akarom azt mondani, hogy összeállnak, mert ez nem feltétlen így van, mert nyilván ez szakmaiatlan nagyon egy tanártól, de főleg a szülődiák részéről ez nagyon jelen van. És úgy képzelem, visszatérve a kérdésedre, kicsit elkalandoztam, hogy ez talán ott kevésbé van meg, hogy talán jobban tisztelik a tanárokat, talán jobban úgy vannak elengedve otthonról a gyerekek, hogy te az iskolába nem azért mész, hogy lekössenek téged, lefoglaljanak téged, ne kelljen rád vigyázzak a következő 6-7 órában, hanem azért mész, mert neked ott téged ott oktatni fognak, és ez neked jó, és hogy tiszteld meg az embereket, akik körülvesznek.
Mondtál egy nagyon érdekes dolgot, többet is, az egyik ugye ez a koalíció, hogy ketten a harmadik ellenében társulnak, és mindenképpen ki kell alakuljon, vagy ki fog alakulni nagy valószínűséggel egy ilyen mérgező környezet valakinek a javára, valakinek az ellenében, de azt is említetted, hogy telefon mint státuszszimbólum. Mennyire van ez jelen az iskolákban, akár 5-8-ban, akár 9-12-ben?
Szerintem különösen 5-8-ban ez nagyon jelentős. Tehát én úgy gondolom, hogy találkoztam nem egy olyan 5-8-as diákkal, akin abszolút érződött, nem csak hogy érződött, hanem ő tisztán mutogatta a telefonját, szóba hozta újra és újra, hogy az ő telefonja ilyet is tud, és olyat is tud, és milyen vagány, és ilyen képeket csinál, és olyan képszerkesztési lehetőségek vannak, hogy kitörli a mesterséges intelligencia a háttérből a nem kívánt embereket, és mit tudom én, tehát már tényleg mindenre van lehetőség, és ez szerintem a kicsiknél különösen így van. És az a helyzet, hogy mindamellett, hogy egyébként én nagyon teljes mértékben támogatom azt, hogy limitálni kell különösen a nagyon fiatalabbaknál azt, hogy mennyire használhatnak telefont, vagy legalábbis, és erre az egyik jó lehetőség az, hogy mondjuk nem veszünk egy annyira performáns telefont, ahol lehet játszani, hanem ugye mondjuk egy gombos telefonnal, ami tökéletesen megfelel annak, hogy tud a szülővel beszélni, tud egy üzenetet küldeni, stb. Egy ilyet veszünk neki inkább. Ennek ott van az a hátulütője, hogy már pedig ez egy olyan dolog, ami kipécézhető, nem tudom, most nem jut eszembe hirtelen ennek a szebb, tehát a diákok...
Emiatt lehet valakit bulizolni.
Pontosan, igen, tehát ez a témája lehet, hogy na, haha, neked nincs pénzed jobb telefonra. És ez nagyon szomorú.
arról nem is beszélve, de hogy lehet akkor eljutni oda, hogy ne legyen státuszszimbólum a telefon, függetlenül attól, hogy most egy gombos telefonról, vagy a legújabb, legjobb, legerősebb készülékről van szó. Mert arra is gondolok, nem vagyok szülő, de látom azt, hogy egyre több szülő így gondolkodik, hogy a gyermek elmegy kirándulni, osztálykirándulásra, edzőtáborba, bárhova, hát akkor csináljon képeket, lássam én is szülőként, hogy hol van a gyermek, mert valamiért szükségét érzik ennek. Persze kíváncsi lehet a szülő, hogy hol van a gyermeke, de akkor hogy lehet megtanítani nem az egészséges használatra, hanem arra, hogy ne vagánykodásra használja a telefonját, hanem eszközként.
Igen, nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy ez korábbról kell érkezzen az otthoni környezetből, ahol fel kell ismertetni a gyermekkel azt. Hozzáteszem, ugye én még nem voltam ilyen helyzetben, tehát nem állítom, hogy ez mennyire egyszerű dolog, de fel kell ismertetni a gyermekkel azt, hogy nem a telefon teszi az embert, és hogy attól, hogy valakinek nem tudom milyen telefonja van, az nem jellemzi őt, hanem sokkal mélyebb dolgokra kell, mélyebb dolgok után kell kutakodni egy emberi kapcsolatban is akár.
Gáspár, beszéljünk arról is, hogy számtalan alkalommal tartasz előadásokat különböző témákban fiataloknak. Bennem pedig felmerül az a kérdés, hogy ilyenkor is használják az okostelefonjaikat?
Használják, tehát hiába mondanám azt, hogy soha nem láttam az előadásaim alatt okostelefont használni, viszont itt ennek van egy néhány vetülete, és az egyik az, hogy egyrészt arra nagyon figyelek, engem az nem szokott érdekelni, hogy valaki okostelefont használ-e, vagy épp firkál a füzetébe, vagy ilyesmi. Én azt próbálom valahogy megtudakolni azáltal, hogy nagyon figyelek a közönségemre, hogy őket érdekli, amit mondok, vagy sem. Figyelnek-e, vagy sem. Most az, hogy valaki megír egy üzenetet, vagy történetesen, még az is, hogyha 10 percet, mondjuk az előadás első 10 percében valaki a telefonján ül, még szinte kihívásként élem meg, hogy hát, ha tudok olyat mondani, ami érdekesebb lesz. Nem mondom, hogy ez minden alkalommal sikerül. Mert egyáltalán nem így van, és nyilván nekem megvan az előnyöm, hogy én olyasmiről tartok előadást, amiről szeretnék, nekem nincsen tanterv előírva, és úgy érzem, hogy a kisebb korkülönbségből eredően arra is van lehetőségem, vagy előnyöm van olyan szempontból, hogy talán könnyebben tudok az ők nyelvükön beszélni, talán könnyebben tudok olyasmiről beszélni, ami érdekli őket. És amit kiemelnék, így az előadásaim kapcsán főleg, hogy a fiataloknak van igénye mélyebb beszélgetésekre. Pont ez az, hogy valami, ami értékesebb, ami megragadóbb, ami inkább velük marad talán egy életen át, erre nagyon nagy igény van. És sokan mondják azt, hogy olyan témákról beszélgetünk az előadásaimon, amikről nem beszélt velük senki, hanem mindenki jön az egyenletével, és még egyszer mondom, tehát nem akarom, hogy ez úgy jöjjön ki, hogy én most a tanárokat össze-vissza szidom, hogy rosszul tanítanak. Értem, hogy van tanterv. Nem azt mondom, hogy el kell vetni az egész tantervet, és értem, hogy mondjam azt, hogy a száraz információ az miért hasznos, viszont szerintem egyre kevésbé hasznos, és egyre inkább kellene soft skillekre. Rá is kerestem, hogy vajon ennek mi a magyar megfelelője, és nem találtam tökéletes magyar megfelelőt. Ezek olyan készségek, amik nem tantárgy, vagy nem akár szakspecifikusak, hanem például interpersonális készségek. Az, hogy tudjunk egymással hatékonyan kommunikálni. Tehát az egyik legnagyobb probléma a fiatalok közt a konfliktusokban, vagy a konfliktusokkor, hogy egyszerűen nem tudják kommunikálni egymásnak, hogy mi a baj. És akkor ugye el van vetve az egész, mert hogy jussanak megoldásra, hogy jussanak egy közös nevezőre, hogyha nem tudják ezt kommunikálni. Tehát interpersonális készségek, ugye a vitának az elsajátítása, mentálhigiénia, ugye, hogy beszéljünk arról, hogy miket él meg az ember. És miért mondom ezt? Nem azt mondom, hogy még több tantárgyat kéne a diákokra rátukmálni, mert az az igazság, hogy így is már ugye 7-8 órákat ülnek az iskolában, és érdekes módon ugye alkalmazni munkába őket maximum 6 órát lehet 16 és 18 év között, de azzal semmi bajunk nincsen, hogy a diák ott üljön 8 órát az iskolában, és utána otthon még házi feladatot is kelljen oldjon, és a többi. Tehát, hogy nagyon úgy gondolom, hogy egy kicsit változnia kellene a fókusznak, mert az okostelefon, amiről ugye azt mondtuk az előbb, hogy ördögi, mármint egyesek azt mondták, hogy milyen ördögi dolog, az egy fantasztikus dolog arra, hogy a zsebemből kiveszem, és 10 másodperc alatt bármilyen számszerű, száraz információt megkeresek. És akkor most már nem arra van szükség, hogy én ezt megjegyezzem, hanem mindig ezzel a hasonlattal élek, és itt befejezem, mert sokat beszéltem, hogy én úgy képzelem el ezt a tudást, mint egy kirakós. És a kirakósnak vannak darabjai, azok mondjuk a száraz információ. És nagyon fontos, hogy az ember akkor tud kirakni egy képet, hogyha megvan elegendő ilyen kirakós darabja hozzá. Viszont nem elég az, hogy megvan, mert egy zsák kirakós darab az nem egy kép, hanem össze is kell rakjam őket, és meg kell keresem, hogy melyik hova talál. Tehát nekem nem elég az, hogy én tudok egy száraz információt, hogy Kínának a sertés exportja a 2023-ban nem tudom mennyi volt, mert az egy teljesen felhasználhatatlan, értelmetlen dolog, hogyha én nem tudom, hogy ezt hogy illesztem be a képbe. Miért jó, hogy én ezt tudom? Milyen következtetésekre tudok jutni ez
alatt? Tehát, ha jól értem, amit mondasz, az okostelefon tudja megadni a zsák puzzle darabot, ami
pontosan
önmagában sokra nem jó, viszont kell az elméleti tudás, ami az iskolából jön, hogy ki tudjuk rakni a kirakóst azokból a puzzle darabokból, amit a digitalizáció megad nekünk.
Pontosan. És hogyha megkérdeznénk azokat az embereket, akik azt mondták, ugye, hogy milyen ördögtől való dolog, biztos vagyok benne, hogy ők is nap mint nap használják meglehetősen sokat, csak ugye azt mondanánk, hogy hát mi értelmesen tudjuk használni. Jó, rendben van, tanítsuk meg mi is a gyermekeinket, a fiatalokat értelmesen használni.
Hogy lehet erre megtanítani a fiatalokat? Hogy lehet arra megtanítani őket, hogy jóra használják, hogy tényleg információt keressenek, tényleg bővítsék a tudásukat, híreket olvassanak, bármi, és ne az legyen, hogy a közösségi médiát görgetik, és mivel nincsenek képezve, nincsenek oktatva ilyen téren, mert nincs médiaoktatás Romániában, elhiszik, elfogadják azokat az álhíreket, dezinformációkat, amiket a Facebook, TikTok vagy bármelyik másik közösségi médiás oldal feldob nekik.
Én úgy gondolom, és nekem mély meggyőződésem, hogy értéket kell adnunk ezeknek a dolgoknak, ezeknek például ennek a hasznos felhasználásnak, és ne csak állítsuk róla, hogy ez a helyes és az értékes. Mert például, hogyha megvizsgáljuk a nagy cégek és akár a közösségi médiának ugye a célját, akkor ők lehet, hogy elmondják a reklámokba vagy itt-ott, hogy a helyes felhasználás mennyire fontos, és a többi, és a többi. Ettől függetlenül ugyanúgy alkalmazzák soha nem látott módon a célzott hirdetéseket, hogy minél többet rajta maradjunk ezeken az oldalakon. Tehát, hogy például, hogyha én a YouTube-omon láttam, régebb hatalmas YouTube felhasználó voltam, nagyon sok mindent néztem ott, beleértve akár értelmetlenebb tartalmakat is, de ugyanúgy dokumentumfilmeket, stb. Nagyon sok előadásomat, amit tartok, az nekem lényeges részben a YouTube-ról egyetemi órák felvételéről ered egyébként, és nagyon jól látom azt, hogy most már, hogyha megnyitom, akkor egyből az ajánlott videóim olyan videók, amik ugye az algoritmus megtanulta, és ha megállok egy pillanatra átgondolni, akkor tényleg olyan dolog, amit én nem feltétlen akarok megnézni, de megtanulta az algoritmus, hogy lehet, hogy megnézném, és lehet, hogy maradnék a 2 percnyi hosszú videóval annyival többet a YouTube felületén. És akkor következőnek már, mikor lépnék ki, akkor behozza az újakat, és az újakat. Tehát, hogy mondjuk azt, hogy legyünk felelősségteljesek, és mondjuk azt, hogy használjuk okosan a telefonjainkat, és értem azt, hogy az egyén és a nagyvállalat az két nagyon különböző entitás, de az egyén részéről sem érzem ezt feltétlen. Mert a tanár, például az iskolában, az oktatásban nem feltétlen éreztem én mindig azt, hogy bátorítva volt az, hogyha a diák önállóan gondolkodik. Mert hogyha önállóan gondolkodik, lehet, hogy először, másodszor, harmadszor hülyeséget mond. Szinte minden tanár elmondja, hogy kell kérdezni az én óráimon. És igenis volt olyan példa, hogy feltettek egy kérdést, hogy hát ezt miért nem tudod? Hogy ezt illene tudni. Nem az, hogy illene tudni, azért vagyok ott, hogy feltehessem azt a kérdést egy biztonságos környezetbe, és arra egy választ kapjak. Ha hatodjára teszed fel, akkor hatodjára fogok válaszolni rá. Mert ez a feladatom. És megint lehet, hogy egy kicsit szigorú vagyok a tanárokkal szemben, de én úgy érzem, hogy ez a helyes megközelítés. Tehát, hogy bátorítsuk a diákokat arra, hogy gondolkozzanak önállóan, és hogy felhasználják ezeket a... Ugye ne csak az legyen, hogy rákeresnek az interneten, és visszaadják, vagy a füzetbe, ami le van írva, én azt bemagolom, és visszaadom. Jó, ezzel sokra nem megyek, hanem rendeljünk hozzá értéket ezekhez a dolgokhoz.
De például, hogyha egy tanár a tanórán azt mondja, hogy akkor megpróbálom megtanítani a diákokat a helyes okostelefon használatra, és nem tudom, kiadom házi feladatnak, órai feladatnak, bárminek, hogy gyűjtsenek információt 14. Lajosról, mondtam valamit, akkor ezzel lehet őket arra ösztökélni, hogy információszerzésre használják a telefonjaikat, hogy olyan videókat nézzenek meg a YouTube-on, vagy olyan oldalakat kövessenek be a közösségi médiában, ami valóban hasznos számukra?
Van egy nagyon jó példám erre. A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége szervez minden évben egy közéleti diák és ifjúsági akadémiát, ez a KÖDAK. És néhány ember ugye oda felvételt nyer, és minden évben van egy ilyen feladatuk, hogy mindenki kell csináljon egy projektet, egy előadást, és mindenki kiválasztja azt a témát, ami őt érdekli. Viszont az szigorúan van véve, hogy az előadás az értékes kell legyen. És valahogy mindenki komolyan veszi. Mert mindenkinek van valami, hogy fogalmam sincs, hogy miért, de engem tegyük fel, érdekel a nem tudom, most egy hülye példa jutott eszembe, de ezt fogom mondani, hogy az Egyesült Államokban miért ilyen magas az iskolai lövöldözések száma. És akkor erről utána néz és tart egy előadást. És mennyivel értelmesebb már egy ilyen dolog, ahol a diáknak meg van engedve, ahol a diák számba van véve, hogy te nem egy kis senki vagy, aki megkapod a feladatot, és aztán csináld, hanem gyere, hozd meg te egy döntést, miről szeretnél előadást tartani. Gyere, például ez a program alatt van előadástechnika képzésük is általában, és akkor erről is tanulhatnak, de és azt hogyan tudják ugye gyakorlatba ültetni. Tehát van felelősség adva nekik. Nagyobb felelősség. És ez lehet ellentmondásos, de én úgy érzem, hogy a fiatalok leginkább ezt hiányolják. Hogy nagyobb felelősséget kapjanak, mert ha ők felelősséget kapnak, és azt vállalják magukra, ugye, akkor azzal együtt érzik azt is, hogy már pedig ők megbízhatóak eléggé, és számba vannak véve eléggé, hogy rájuk bízzák ezt az adott felelősséget.
De itt jön vissza akkor a tanterv problematikája, hogy hiába érdekli a diákot egy adott terület, hogyha nem tudom, magyar nyelv és irodalomból nem írhat arról dolgozatot, hogy miért magas az Egyesült Államokban az iskolai lövöldözések száma. Itt hogy lehet bevinni az okostelefont, hogy lehet megtanítani véleménye szerint a diákokat arra, hogy jóra használják ezt az eszközt?
Magyar nyelv és irodalom alapból egy nehéz kérdés, mert irodalmat tanítani szerintem nehéz, azért nehéz, mert pont a minap volt egy beszélgetésem nagyjából velem egykorú emberekkel, a könyvekről beszéltünk, amik házi olvasmányok voltak, illetve olyanokról is, amik nem voltak azok. És feltűnt az, hogy mennyire más-más könyvek tetszettek nekünk. És ez azért van, mert hogy ugye elméletileg az ember szép irodalmat azért olvas, mert azzal több lesz, mert abból valami olyan értéket tud leszűrni, amiből tanul ami segít neki döntéseket hozni a világban. És az a helyzet, hogy nem minden ember ugyanakkor van ugyanabban az életszakaszában. Tehát én emlékszem nagyon jól, hogy engem például nagyon megfogott a Bűn és bűnhődés című, ez pont nem magyar irodalom, ugye, hanem Dosztojevszki könyv, de hogy az aranyembert nagyon szerettem, az aranyembert, ha most meghalla a magyar tanárnőm, én érettségi előtt nem voltam hajlandó elolvasni, mert kötelező volt. És engem ez nagyon zavart, hogy hát kötelező volt. De érettségi után elolvastam, és nagyon tetszett. Nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Na most, hogy ezért problémás, ugye, mert hogy nem mindenki ugyanúgy értelmezi azt a könyvet, amit elolvas, és lehet, hogy nagyon értékes egy könyv, de más-más életszakaszokban más-mást jelenthet, hogy hogyan jöhet ebbe be az okostelefon. Nem tudok egy rövid jó velős választ adni rá sajnos, de azt mondanám, hogy itt is ne egy kész elemzést, értelmezést adjunk meg a diákoknak, hanem olvasson el például, én ilyet csináltam, olvasson el több értelmezést az interneten, amit talál, és hasonlítsa össze őket például, és írja meg a saját elképzelését, mert lehet, hogy nem mindenhol ugyanazt találja meg. Nem tudom, ezen felül persze lehet ilyen, ez a gamifikált, létezik ez magyarul, ugye game az angol szó, és hogy játékossá tett különböző feladatok, applikációk, ugye ott van a Kahoot, ahol ilyen kis színes, legyen ön is milliomos szerű kérdéseket lehet feltenni, és ott megválaszolni, pontokat lehet gyűjteni, nem tudok konkrét példát mondani, de el kell indulni, és kell figyelni a visszajelzésekre. Mert én se tudtam egyből jó előadást tartani, és most se állítom egyáltalán, mert félreértés ne esik megint, nem vagyok szakember. De úgy érzem, hogy a fiatalok hangján nagyon jól megtanultam beszélni.
Nagyon kevés időnk maradt, még egy gondolat itt a digitalizáció és az oktatás kapcsán, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a diákok valóban dolgozzanak ki egy dolgot, akár tankönyv alapján, akár okostelefon különböző digitális eszközök segítségével, de dolgozzák ki, az általad említett példát hozom vissza, hogy olvassanak el több elemzést, és akkor az alapján írják össze a sajátjukat egy könyvről, vagy bármilyen témáról. Mikor ott van a mesterséges intelligencia, és beírom, hogy akkor kérek 10 elemzést, különbözőt az aranyemberről, majd visszakopizom azt a 10-et a mesterséges intelligenciának, amit amúgy ő írt, és akkor megkérem, hogy legyen már szíves a 10-ből egyet.
Ez az a dolog, amit egyelőre nem tudom, hogy ki lehet-e szűrni, sőt azt mondanám, hogy kiszűrni nem lehet, hanem alternatív megoldásként azt mondanám, hogy ne beküldött feladat legyen, hanem a tanórán akár, én nagyon el tudnék képzelni például egy ilyet, akár a bűn és bűnhődés esetén, ahol ugye nem éppen fekete-fehér, hogy ki a jó oldal és ki a rossz oldal, mennyire vagány lenne mondjuk egy vitát szervezni a tanórán. És ott már ugye nincs ott az, hogy felolvasom a ChatGPT-ről, vagy a mesterséges intelligenciáról, hanem ott helyben kell gondolatokat összerakni. És legyen egy beszélgetés. Legyen input a diákok részéről is. Hát régebb a görögöknél ugye ez a Socratic Seminar, Szokrátésznek a tanítási módszere az volt, hogy körbeültek és beszélgettek dolgokról. És ez valahogy működik. Tehát működik, mert láttam jól, hát nekem van előadásom a jungi archetípusokról. Hát hogyha ezt valaki meghallaná, szokták kérni, hogy adjak címet neki is. Néha ilyeneket küldök be a diáktanácsnak, hogy hát adják azt a címet, hogy Joker, hogy ne lehessen tudni, hogy mi az. Mert valaki meghallja, hogy jungi archetípusok, hát ki a jó eget érdekel egy tizedikes, tizenegyedikes diákot. Igen, viszont hogyha elkezdem nekik mondani, hogy ez hogy jelenik meg az Oroszlán királyban, amit látott mindenki, vagy hogy jelenik meg a Harry Potterben, amit olvasott, látott mindenki, és mennyire tökéletesen végig lehet követni ezeket, akkor hirtelen mindenki azt mondja, hogy azt a piculáját, ez milyen vagány. És kérem, hogy ők szóljanak bele, és mondjanak ellent, ha nem értenek egyet. És beszélgessünk, tehát hogy érezzék ők is azt, hogy nem egy zsák, amiben öntöm bele a tudás, vagy nyomom bele a kirakós darabokat, ameddig csak fér, hanem kíváncsi vagyok, hogy ők mit kezdenek vele.
Záró akkordképpen röviden, mi lesz akkor, hogy látod az oktatás jövőjét, akár iskolai, akár előadás, akár online oktatás jövőjét, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia és a különböző eszközök nyomása alatt. Gyorsan hozzáteszem, hogy az iskolában ugye van okostábla, okostévé és egy csomó digitális eszköz, tehát nem személyes képernyő van, hanem közképernyő. Így is fogalmazhatunk.
A digitális eszközöktől megszabadulni nem kell, nem lehet, és nem is egy okos próbálkozás, mert egyszerűen a világunk az fejlődik tovább, és ez most olyan dolog, hogyha belegondolunk, akkor ugye a személygép járműnek is mennyi hátránya van, mert hogy most attól tartunk, ugye, hogy klímaváltozás, és a többi, és a többi. Ettől függetlenül, amikor feltalálták az autót, és a belső égésű motort, és a többi, akkor nagyon örültünk neki, és hiába mondanánk most azt, hogy elvetjük ezt az egészet, hogy milyen rossz dolog, mert az egy borzasztó, hát merem állítani, hogy ilyen hálátlanságra adna, arról adna jelzést, hogy hát már pedig mi nem vagyunk hajlandóak meglátni a sok jót, amit tett értünk. A digitális eszközök, hogyha okosan kezeljük őket, akkor pozitívak, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos és nagyon hasznos lehet a személyre szabott oktatás létrehozásában. Mert különböző emberek, különböző gyerekek teljesen más lépésben tanulnak különböző tantárgyakat. Van, ami érdekel, van, ami nem. Tudjuk ezt nagyon jól, senki nem mondhatja azt, hogy csak a fegyelemről szól, mert az érdeklődés az valamennyire rajtunk kívül van. Ki mondja meg, hogy engem történetesen pont érdekel a pszichológia. Valamiért érdekel. Nem tudom, hogy miért. A fizika nem. Na hát Istenem, így jártam. És úgy gondolom, hogy ez segíthet, ezek az eszközök segíthetnek abba, hogy a személyre szabott oktatás által mindenkinek közelítsük a saját tempóját, és ezáltal hatékonyan oktassunk.
Legyen akkor ez a zárszó, Gáspár, köszönjük, hogy itt voltál, és válaszoltál a kérdésekre.
Köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Digitális Világ benne Ince Gáspár ifjúsági trénerrel, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van, és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.